általános és laikus kérdéssel hagyj kezdjek, mennyire nagy most a baj a gazdaság tekintetében? Ugye látjuk az inflációs eredményeket, látjuk, hogy a jegybank próbál közbelépni, ami eddig, most mondom ismét, ilyen laikusként szokatlan volt, alapkamat emeléssel, az euró árfolyam 370 forint fölött van, de közben a GDP mégiscsak növekszik, szóval ezeket így egymás mellé tesszük, akkor van-e baj? Hagyj kérdezzem így.
Hát ha még általánosabban kezdem, akkor a kormány nincs könnyű helyzetben. Tehát politikailag az Európai Unióval való viszony erősen kijelződött. Ugye az Európai Unió levelet is küldött most Magyarországnak a jogállamisággal, illetve az Európai Újjáépítési Alappal összefüggő ügyekben, amiben információkat kért, és hát ez gyakorlatilag az előjele annak, hogy ténylegesen nem fog sor kerülni idén, és talán a jövő év elején sem megállapodásra, tehát nem érkeznek be az Európai Uniótól részben a mostani költségvetés keretében lehetséges alapok, pénzek, részben pedig az újjáépítési alapból elérhető források. Tehát ez mindenképpen egy komoly problémát jelent a magyar kormányzat számára. Emellett a politikai értelemben probléma a számára az is, hogy úgy mondjam, baráti illiberális kormányok közül több is megbukott, vagy legalábbis a miniszterelnök a környéken megbukott. Tehát ez a politikai elszigetelődését tovább erősíti. Ide tartozik még a járványkezelésnek a problémája. A negyedik hullám láthatóan sokkal-sokkal erőteljesebb, mint amire a kormány számított, és amire a veszélyére egyébként azért nagyon sok virológus felhívta a figyelmet. És pillanatnyilag egy olyan sajátos helyzetbe lavírozta magát a kormány, hogy szinte gerjesztette a tömegrendezvények támogatásával azt a helyzetet, hogy a járvány erős legyen. Nagyon késve léptetett életbe, és azok is visszafogott módon nagyrészt a vállalatokra, intézményekre, iskolákra hárítva korlátozó lépéseket. És így sikerült egy olyan helyzetbe lavíroznia magát, hogy a betegszám, a halálozási szám az nagyon magas, ugyanakkor a lakosságnak a jelentős része nem rokon szenvezik, vagy azért, mert túl enyhének, vagy azért, mert túl szigorúnak tartja ezeket a lépéseket. Na most mindezhez hozzájárul még, és ez az utolsó politikai elem, aztán már átérek a gazdaságra, csak azért ezek szorosan összefüggnek, hogy az ellenzéki pártoknak az összefogása és a jelenlegi népszerűsége alapján 10 év után realitássá vált az a lehetőség, hogy kormányváltásra kerüljön a sor. Na most ebben a helyzetben a kormány láthatólag óriási erőfeszítéseket tesz, hogy költségvetési kiadásokkal, választási gazdaságpolitikával, az emberek jólétének a emelésével növelje a népszerűségét, miközben éppenséggel az Európai Uniós forrásokra sokkal kevésbé számíthat, mint arra akár a költségvetési tervben számítani lehetett. Hozzáteszem, az előző 7 éves Európai Uniós költségvetési ciklusnak a pénzei azok bejönnek, tehát a héten is érkezett elég komoly Európai Uniós transfer, de ezek a múltbeli kötelezettségek, és a kormányzat azért a részben a helyreállítási alapból, részben pedig a kohéziós alapokból, ami a következő Európai Uniós költségvetés jelenti is komoly összegre számított. Tehát itt egy sajátos kelepce helyzet alakult ki, hogy a növekedést, ami amúgy is a kormánynak prioritása, azt fenn kéne tartani, ugyanakkor a források korlátozottak, és ráadásul az egyensúly vészesen megbomlott. Az egyensúly megbomlása az látható az infláció robbanásszerű emelkedésében, az árfolyam gyengeségében, amiket ön is említett, de a belső egyensúly, magyarán az államháztartási hiánynak a nagyon magas voltában, és hozzáteszem a folyófizetési mérlegnek a jelentős romlásában is. Tehát ezek mind olyan tényezők, amelyeket kezelni kellene. A választások közelette miatt igazából jó lenne a kormányzat szempontjából ugye tartani a különböző népszerű kiadással járó lépéseket, miközben az infláció csökkenése az a lakosság számára egy fontos prioritás lenne, az éppenséggel ennek a költekezésnek a visszafogását követelni. Tehát itt egy sajátos kelepce helyzet van, és hozzáteszem, még a szerencséje is elhagyja lassan a kormányt, mert a gazdasági szempontból, mert azért 10 éven keresztül az volt a jellemző, hogy nagyon alacsonyak voltak a nyersanyagárak, olajár, földgázár, nagyon alacsonyak voltak a kamatok, és ebben hát főleg az első, az energiaárakban hát nagyon nagy változás van a világpiacon, de a kamatemelés is lassan elindult, az Egyesült Államokban várhatóan lesz jövő évben kamatemelés, ennek következtében a dollár erősödik, ami még ráadásul azt is jelenti, hogy a forint, ami hát ilyen esetekben mindig gyengülni szokott, ha a dollár erősödik, még pótolagosan is gyengül. Ez a szempont is még nem szerencsés a kormányzat számára.
Segítsen egy kicsit megérteni folyamatokat hogy laikusoknak, hogy ez pontosan mit jelent. Az egyik, hogy amit így külön nem emeltem ki részleteiben a beszélgetés elején, hogy a Magyar Nemzeti Bank ugye hogyan próbál beavatkozni mindezekbe a folyamatokba. Volt egy ilyen hír a múlt héten, hogy a jegybank 2,5%-os kamattal fogad be árajánlatokat, és hogy egy hetes rendszerben fogja ezentúl ezt meghatározni, hogy mekkora kamattal fogad be ajánlatokat. Mit jelent ez, hogy fogad be ajánlatokat, és mit jelent ez a 2,5% ezen? Bármit ezen az egész helyzeten ez tud-e javítani?
A jegybank a kamatemelési ciklusát valamikor a tavasz végén, a nyár elején kezdte el az alapkamatnak az emelésével. Az alapkamat az az irányadó kamat, ami meghatározza a bankoknál a rövid távon, ha elhelyeznek betétet, milyen kamatot kapnak, illetve ha hitelt vesznek föl, akkor a Nemzeti Banktól akkor milyen kamatot kell fizetniük. A kamatemelési ciklus kezdetekor ezt a két számot összevonták, tehát magyarán az alapkamat és a úgynevezett egyhetes betéti kamat az azonos lett, most viszont szétválasztották ismét. Magyarán az alapkamat az maradt 2,1%, ahogy ezt egy héttel ezelőtt eldöntötték, de ez a bizonyos egyhetes kamat, ez az, ami megemelkedett 2,5%-ra, és valójában ez az igazából az irányadó kamat, mert ez az kamat, amit ha egy bank átmenetileg fölös pénze van, és a Nemzeti Banknál egy hétre elhelyezik, akkor ekkora kamatot kap érte, illetve amennyiben pedig szüksége van többletforrásra, akkor ennyit kell érte fizetnie. Ennek az a jelentősége, hogy a hitelfelvételeknél, most én itt a lakossági vállalati hitelfelvételekre gondolok, amiket a banktól vesznek fel, azok nagy mértékben az úgynevezett buborhoz vannak kötve, ez az úgynevezett bankközi kamatláb. Ez a bankközi kamatláb pedig nagyon nagy mértékben függ attól, hogy a kereskedelmi bankok milyen kondíciók mellett vehetnek fel hitelt, vagy helyezhetnek el betétet a Nemzeti Banknál. Tehát ez a fajta kamatemelés, ez kihat a buborra, és ha kihat a buborra, akkor kihat a lakossági és vállalati törlesztési kötelezettségekre is. Most természetesen, ahol rögzített törlesztést állapodott meg a hitelfelvevő, ott ez rövid távon, vagy pontosabban ameddig ez a törlesztési megállapodás szól, addig, ami általában 5 év, addig ez nem számít, tehát addig nem érinti a hiteltörlesztésüket, az összegét, de ahol nem, tehát ahol változó kamatozásra maradtak meg, ott bizony igen, és természetesen érinti az új hitelfelvételeket is. Magyarán a hitelfelvétel az drágul, miközben egyelőre a betét elhelyezésben ez még nem nagyon látszik, de azért előre látható, hogyha ez a kamatemelés, mármint a jegybanki kamatemelés folytatódni fog, és azért ebben meglehetős az egyetértés, hogy folytatódni fog, hiszen az infláció nagyon magas és egyelőre nem csökkenő, sőt inkább gyorsuló vagy emelkedő, akkor ilyen kamatemelésekre még szükség lesz, és ebben az esetben pedig ezek a terhek növekedni fognak a hitelt felvett emberek számára, és azért előbb-utóbb ennek meg kell jelennie a betéti kamatokban, és hozzáteszem az állampapír kibocsátáskor az ígért hozamban is.
Mi lehet ennek ön szerint a kívánt mértéke, vagy mi az, ami valóban segíthetne ezeket a folyamatokat mérsékelni? Tehát mondjuk a következő hetes, ezen a héten a Nemzeti Banknak ön szerint mondjuk mekkora ilyen heti kamatot kellene bejelentenie? Vagy mit fog ön szerint bejelenteni?
Erre nem tudok válaszolni, mert a jegybank azért eléggé kiszámíthatatlan módon tevékenykedik. ugye a múlt héten a kamatemelés, az a hivatalos, tehát az alapkamatnak az emelése 30 bázispontos, tehát 0,3%-pontos volt. Miközben az előző monetáris tanácsi ülés után azt jelentették be, hogy most egy darabig 0,15%-os lesz. Tehát magasabbat léptek, mint amennyit korábban effektíve kimondtak. Hozzáteszem, a megváltozott helyzetben, magyarán abban, amiatt, hogy az infláció még nagyon nagy mértékben megugrott közben, ez teljesen indokolt volt, sőt, igazában egy nagyobb kamatemelés valószínűleg jobban megnyugtatta volna a piacot, tehát valószínűleg nem következett volna be a forintnak az a mértékű újabb gyengülése, amit az elmúlt héten láttunk. Persze, hát ezek a mi lett volna, ha spekulációk kérdésesek, hiszen sok minden befolyásolja ez. Hogy a kérdésre válaszoljak, azt nem tudom megmondani, hogy most a következő alkalommal mennyit fog emelni a jegybank, de hogy fog emelni, nagyon-nagyon valószínűleg tartom. És azt is nagyon valószínűleg tartom, hogy ez kevés lesz ahhoz, hogy az inflációt rövid távon ez megfogja. A forintnak a erősödésében tehát a mostani szinthez, ami a történelmi mélyponton van pillanatilag a forint, ehhez képest el tudom képzelni, hogy némi erősödés lesz, ha nem is azonnal, de azért ilyen hatása lesz. De hogy aztán ez mikor és milyen mértékben fog tovább emelkedni, és különösen, hogy az inflációra mikor fog ez érdemben hatni, hát erre nehéz válaszolni. Egyelőre az látszik, hogy az infláció még emelkedni, gyorsulni fog. A jegybank maga is a következő havi inflációra 7% fölöttig prognosztizált. Ugye 6,5% volt a legutolsó adat, tehát egy gyorsulást. Na most ugye közben a benzin árának a maximálása és hát levitele, azért ez most független attól, hogy ennek az egész módszere fölötté vitatható, de biztos, hogy az átlagos infláció szempontjából ez kedvező, tehát ezt fékezni fogja a további emelkedést. Egyelőre az sajnos nem valószínű, hogy csökkenést fog okozni az egész inflációban, hanem egy kisebb növekedés lesz, mint ami enélkül bekövetkezett volna.
Az infláció önmagában egyébként ön szerint probléma a gazdaság tekintetében, vagy az infláció mértéke a probléma? Mert nyilván a lakosság érzékeli ezt, de az egész folyamatok tekintetében kérdezem, hogy ez egyébként...
Hát az infláció mindenképpen probléma, az egész gazdasági kalkulációt megnehezíti. Ha az inflációs várakozások erősek, akkor egy gyorsuló infláció pedig nagyon könnyen szétverheti a gazdasági folyamatokat. Na most azt gondolom, hogy azért egy ilyen robbanásszerűen tovább szárnyaló inflációtól nem valószínű, hogy kell tartanunk. Vannak természetes fékező hatások, tehát például most túl azon, hogy a benzinárban most bevezették ezt a csökkenést, azért nem valószínű, hogy a kőolajár minden határon túl emelkedni fog, de azért komoly inflációs hatások vannak a magyar gazdaságban. Igazában a kamatemelésnek a mértékétől függően az árfolyamnak némi erősödése azért fékezheti ezt az inflációt. Tehát én nem tartok attól, hogy itt egy olyan elszabadult, mondjuk a 90-es évekre emlékeztető infláció legyen, de az, hogy ez valahol az 5%, 4-5% körül beragadjon a következő években, erre sajnos van lehetőség. Na most ugye felvetődik a kérdés, hogy a Nemzeti Bank miért nem emel jobban kamatot, hogyha azzal azért az árfolyamot erősíteni tudná, és az infláció ellen fel tudna lépni. Hát azért, amiért az előbb mondtam, hogy tudnilik ez a hitelterheket megnöveli, részben a már felvett hitelekét, részben az új hitelekhez való hozzájutást, ami pedig ellentétes a kormány növekedésserkentő, pláne választás előtt fogyasztásserkentő gazdaságpolitikájával. Hát ez az egyik alapvető probléma, és ez nem csak a Nemzeti Bankra igaz, hanem a kormányra legalább ennyire, hogy ugyan szavakban az infláció egy nagy ellenség, de olyan mérhetetlen költekezés folyik a kormányzat részéről, ami külföldi hitelből való többletpénznek a gazdaságra eresztését jelenti, ami szükségképpen inflációs hatású. Tehát a lakosság számára pedig az infláció, hát a gyakorlatilag nem csak a folyó jövedelmei, tehát a bejelentett nagyon nagy mértékű minimálbéremelést, a fizetésemeléseket, az egyéb jövedelmeknek a növekedését, hát ez csökkenti le némiképpen, de a megtakarításainak az értékét is, hiszen a magyar megtakarítások, pénzügyi megtakarítások állampapírban, bankbetétben, hát azok sokkal rosszabb kondíciójúak. Ma már az úgynevezett állampapír plusz is negatív reál kamatot hoz még 5 éves átlagban is. Tehát ezek olyan ügyek, amelyek nyilvánvalóan érzékenyen érintik a viszonylag jobbódú rétegeket, akiknek van megtakarításuk, és még rosszabbul érinti az eladósodott rétegeket a növekvő kamatterhek miatt, illetve hát általában az infláció az azokat szokta érinteni az átlagosnál erőteljesebben, akik hát viszonylag szegényebbek. Tehát a magyar infláció szerkezetben látványos a üzemanyagnak az árnövekedése, vagy legalábbis az volt eddig. Nagyon látványos az élvezeti cikkeknek az áremelkedése, ami főleg az adóemelések miatt következett be, ez Európai Uniós igény is volt. De az élelmiszer áremelés is nagyon nagy mértékű, és itt nagyon sok mindenje arra mutat, hogy ez tartósan velünk marad, és hát az élelmiszer az, ami mondjuk a legszegényebb rétegek szempontjából az ő fogyasztói kosarukban a legnagyobb részt teszi ki, tehát az ő számukra egy problémát jelent. Most mindezzel együttvéve is a végrehajtott nagy nyugdíjemelés, tehát úgy értem a nyugdíjemelés most a 13. havi teljes nyugdíjnak az odaadása jövőre, vagy a nyugdíjprémiumnak a mindenki számára a maximális összegnek a nyújtása az idei évben. Ezek következtében azért a reáljövedelmi pozíció az lényegében mindenki számára pluszba van, tehát itt nem tragikus helyzetről van szó, de hát a kormány épp azt szerette volna, ha nagyon-nagyon pluszba van, és hát így csak pluszba van, vagy nagyon vagy pluszban, hát ez rétegektől, családoktól, számos körülménytől függően van így.
Mindezekben a folyamatokban már nem a kormány által ígért és adott pénzekre értem, hanem az élelmiszer áremelkedésre és a többi, amiket sorolt. Az euró árfolyam az milyen hatással van, és ön szerint meddig nem vészes még a helyzet itt a 370-es euró kapcsán? Hova emelkedhet ez még ön szerint, ami nem katasztrófa?
Hát én azt gondolom, hogy ez már most is nagyon magas. A legnyilvánvalóbb, amit mondjuk az átlagember érez, hogyha külföldre akar menni, akkor az euróért sokkal többet kell fizetni, akár egy Pozsonyba, vagy egy Bécsbe tett kirándulás, vagy bármi ilyen szempontjából. Azonban ez csak a jéghegy csúcsa, tudnilik, azzal, hogy a forint ilyen mértékben leértékelődött, a magyar gazdaságban az importversenynek a szerepe az lecsökken. Amire persze a magyar termelők egy része ennek örül, mert ez az ő értékesítési lehetőségeit növeli, de a fogyasztó ebben rosszul jár, mert hogyha nagyon megdrágul mondjuk a lengyel sajtoknak, vagy a szlovák sajtoknak, vagy hústermékeknek a importja, akkor ez nyilvánvalóan kihat az egész magyar élelmiszer árszínvonalra. És hát ez természetesen így van a tartós fogyasztási cikkeknél, ott nagyon sok terméknél nincs is magyar gyártás, csak import van. Tehát összességében ez az árszínvonalat igen jelentős mértékben emeli, és hozzáteszem nem csak közvetlenül, hanem annak a következtében is, hogy a behozott nyersanyagok, alkatrészeknek az ára emelkedik, az beépül a magyar feldolgozása, ipari termelésbe, ami hát ugyancsak egy áremelő nyomást gyakorol, hát kevésbé ismer, de hát a felföldi feldolgozóipari árak is két számjeggyel növekednek. Tehát azért ez egy nagyon nagy árnyomást jelent a magyar piacon, és hát minden jel azt mutatja, hogy ez egyelőre nem fog fékeződni. Tehát a GKI-nak minden hónapban van úgynevezett konjunktúra felmérés, amiben a várható áremelési törekvésekre is rákérdezünk. A lakosság inflációs várakozása nagyon jelentősen megugrott novemberben, korábban is magas volt, de most egy új lendületet kapott, és ez teljesen összhangban van a üzleti szférának a törekvéseivel. Lényegében minden ágazatban erősödött az áremelési törekvés, legkevésbé a kereskedelmi cégek körében érdekes módon most novemberben, de itt rögtön hozzá kell tenni, hogy már eddig is a kereskedelmi cégek közel 60%-a áremelésre készült a következő időszakban, ami egy óriási szám. Tehát ez azt jelenti, hogy itt további árgyorsulásra kell számítani. Nyilván ebben benne van az, hogy az ő költségeik is nőnek, a beszerzési áraik nőnek, a karácsonyi vásárnál azt remélik, hogy az emberek azért költekezni fognak, pláne tavaly a karácsonyi kiskereskedelmi forgalom meglehetősen alacsony volt a járványidőszak miatt is, tehát itt minden olyan tényező az ár, az inflációnak a további erősödése felé mutat, és hát ebben a forint árfolyamának is fontos szerepe van.
Mert ön is szóba hozta az ellenzéki pártokat, mármint olyan értelemben, hogy ugye kikiversenynek ígérkezik a jövő évi választás, ezért is kérdezem, de ettől függetlenül is érdekes végül is a kérdés, hogy segítene ezen a helyzeten, hogyha euróra váltanánk a forintot? Tehát, hogyha nem lenne árfolyam kockázat, az segítene, és egyáltalán ez mennyire reális elképzelés most a jelen helyzetben?
Hát ha gondolom, azért kérdezte így, mert az ellenzéki pártok jellemzően európártiak, tehát
igen, bocsánat, a köztes mondatot kihagytam,
az euró bevezetését szeretnék. Na most ezt azért, amennyire én ezt tudom, ez mindegyik részéről a reális időpontban való bevezetést jelenti, ami azt gondolom, hogy nem valószínű, hogy ez a következő választási ciklusban, tehát a 2022-26 körül ez megtörténhet. Tehát olyan mértékben térnek el a magyar adatok az úgynevezett Maastrichti kritériumoktól, tehát amelyeket teljesíteni kell ahhoz, hogy beléphessünk az euróövezetbe. Többek között most az inflációt mondom mindenek előtt, amelyik hát ugye rendkívül magas, az Európai Unióban a harmadik legmagasabb, miközben sokkal-sokkal alacsonyabbnak kellene lennie, és azért ennek a lenyomása a szükséges mértékre azért ennyi idő alatt nehezen képzelhető el. De mondhatom az államháztartási hiányt, ami legalább ennyire kérdéses, hogy pár év alatt el lehet-e a 3% alatti hiányt érni. Ugye az idei terv, az előirányzat az 7,5%, jövőre körülbelül 6%. Ehhez képest azért az államháztartási hiány csökkentése elég komoly gazdasági korrekciókat igényel. Ezek egy része olyan, amit különösebb fájdalom nélkül meg lehet csinálni, tehát nagyon sok olyan beruházás van, aminek az elhagyása az talán még javít is a magyar gazdaság helyzetén, mert mondjuk az építőipar iránti túlkeresletet lecsökkenti, és ez kedvezőbb a megmaradó kereslet szempontjából, akár ár, akár határidő szempontjából. Tehát itt mód van a csökkentésre, de azért ezt ilyen viharos sebességgel megcsinálni én alig ha tartom ezt reálisnak, és az ellenzéki pártok megnyilvánulásai alapján nekem úgy tűnik, hogy ezt ők se gondolják így. Az egy másik kérdés, hogy deklaráltan meg lehet hirdetni azt, hogy e felé akar menni a magyar gazdaság, meg lehet hirdetni egy programot, hogy minimum mi az, amire törekedni kell, és hát bizony az együttműködés kell a kormány és a jegybank között. Nekem az az érzésem, hogy a választások után a jegybank valóban komolyan fogja venni az antiinfláció kötelezettségét, ugye ez törvényi előírása számára. Valószínűleg, ha az ellenzék győzne, talán még inkább, mert akkor bizonyos értelemben azért valóban van egy növekedést fékező hatása a kamatemeléseknek, és ha ezzel borsot tud törni a kormányzat alá, könnyen lehet, hogy ezt megteszi. Ha meg marad a mostani kormány, akkor is már a választások után már kevésbé kell figyelemmel lennie a kormány kívánságaira, hogy a növekedés minél kevésbé fékezzék. Tehát azt gondolom, hogy egy választások után lesz egy markánsabb antiinflációs politika, talán költségvetési hiánycsökkentő politika is. Más kérdés, hogy a jelenlegi kormány fennmaradása esetén ez alig ha fog összekapcsolódni az euró bevezetésével, mert azért ez láthatólag a magyar szuverenitás szerintem vélt védelme miatt az euró az nem olyan, amit most belátható időn belül a kormányzat be szeretne vezetni.
Én nagyon szeretném, hogyha szakmai alapon lehetne beszélni az euró kérdéséről, és ki lehetne ezt szabadítani így a politikai kérdésből, hogy most akkor ki, aki ellenzéki szimpatizáns, ki, aki kormánypárti szimpatizáns, és akkor azzal a véleménnyel ért egyet. Úgyhogy most én erre kérem a hallgatóinkat, hogy a következő választ így hallgassák meg. Ön pedig, mint szakember szerintem meg tudja tenni ezt a választ. Jót tenne a gazdaságnak, hogyha nem egy azonnali bevezetés, amit ön is mondott, hanem hogyha szépen a kritériumokat betartva előbb-utóbb végül is belépnénk az eurózónába? Ön szerint ez jó lenne a magyar gazdaságnak?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát az euró az stabilizálná a magyar gazdaságot, nagyon kedvező lenne. Ugyanakkor vannak olyan tényezők, amelyeket figyelembe kell venni. Tehát, hogy úgy mondjam, jó gazdaságpolitikát kell folytatni az euró bevezetéséig és a bevezetése után is. Tehát például van egy olyan kockázat az euró bevezetése után, hogyha a bérek túlságosan elszaladnak, és egyensúlyi problémák lépnek fel, akkor az árfolyam politikával nem lehet ezt már korrigálni, mert hiszen nálunk is euró van. Tehát oda kell figyelni azokra az egyensúlyi problémákra, hogy ne alakuljanak ki, amelyeket legegyszerűbben az árfolyamnak a gyengítésével lehetett eddig kezelni. Tehát ilyen értelemben tehát egy jó gazdaságpolitikára van szükség, bármilyen kormány is van, ami hát egy megfontoltságot igényel. Azt látjuk egyébként, hogy a régióból az euróvezethez csatlakozott országok közül vannak, amelyek kiválóan teljesítettek az euróbevezetése révén, mondjuk Szlovákia egy kifejezett sikerország. Szlovénia viszont sokkal kevésbé tudott ennek megfelelni. Ott főleg amiatt, hogy például a bankrendszer jelentős része állami tulajdonban maradt, olyan hitelezési politikát folytatott, amely nem volt megfelelően úgynevezett prudens, hatékony, átlátható, racionális, ami kiélezett egyensúlyi problémákat, és Szlovénia a elmúlt években azért a gyengébben teljesítő EU tagállamok közé tartozott. Tehát én azt gondolom, hogy az euró bevezetése az egy hasznos dolog. Megakadályozza például azt, hogy a magyar jegybank olyan politikát folytasson, amely túlzottan gyengíti a forintot, ami az elmúlt évekre jellemző volt, és ami azért a magyar nemzeti vagyonnak egy leértékelődésével jár. Ugyanakkor hát mindenképpen az egész gazdaságpolitikának ehhez kell igazodnia, és egy felelős gazdaságpolitikának kell lennie, mert ha jól csinálja, akkor az előnyök halmozottan jelentkeznek, ha rosszul csinálja, akkor meg még nagyobb problémákat adhatnak.
Mindez, amiről most beszéltünk, ehhez hogy jön hozzá az, hogyha mellé tesszük az, hogy a GDP pedig növekszik, a járvány előtti mutatókhoz képest is növekszik, a harmadik negyed évben 6,1%-os volt, igaz, ez elmarad a várakozásoktól. Ez ellensúlyozza valamennyire azt a sok-sok negatív folyamatot, amiről beszélgettünk?
Hát sajátos módon a növekedés sem olyan kedvező, mint amilyennek az első pillanatra látszik. Ugyanis az valóban igaz, hogy a egy évvel korábbihoz képest a harmadik negyed évben ez a 6,1%-os növekedés, ez az Európai Unióban kifejezetten a jó teljesítmények közé tartozik. Azonban közgazdasági szempontból legalább annyira fontos az előző negyedévhez viszonyított növekedés, mert ez jelzi bizonyos értelemben a gazdaság pillanatnyi állapotát, dinamikáját, növekedési képességét, hiszen a tavalyihoz viszonyított, pláne, hogy ez egy ilyen nagyon furcsa járvány által sújtott év volt, azért sok torzítást is tartalmaz. Na most ez az előző negyedévhez viszonyított növekedés viszont sokkal alacsonyabb, mint az előző negyedévekben volt, és sokkal alacsonyabb, mint az Európai Unió átlaga. Ami azt jelzi, hogy a magyar gazdaság viszonylag gyorsan kezdett kilábalni a járvány okozta válságból, de ez a lendület érezhetően megtorpant. Ennek a fő oka pedig a külső keresletben, magyarán az export lehetőségekben van, ugyanis hát meglehetősen közismertek az autóipar és az elektronikai ipar gondjai, a chiphiány, a nyersanyagbeszerzési problémák, tehát alkatrész problémák, tehát ezeknek a termelése, illetve exportja érezhetően lecsökkent. Szeptemberben egyébként az ipari termelés kisebb volt már, mint akár egy évvel korábban. Tehát ezek olyan jellegű problémák, amelyek azt jelzik, hogy a növekedésben a külső kereslet támogatása nélkül, és azért a következő hónapokban sajnos félő, hogy ez így marad, a növekedés is lassulni fog. Tehát ez egy a gazdaságpolitika nagyon erőteljes kereslet növeléssel, pedig a belföldi keresletet tudja növelni, fogyasztói keresletet, beruházási keresletet. Ennek természetesen részben nagyon nagy importigénye van, és ha azt nézzük, hogy az export lehetőségek azok szűkülnek, az import pedig nő, ráadásul ennek egy tetemes részét kitevő energiaimportnak az ára is nagy mértékben nő, akkor ez érthetővé teszi azt, hogy a külkereskedelmi egyenlegünk miért alakul sokkal kedvezőtlenebb, mint korábban, és a folyófizetési mérlegben, ami azért egy átfogó mutatója a magyar külső egyensúlynak, abban pedig nagyon komoly hiány van kialakulóban. Az első háromnegyed évben már nagyobb a hiány, mint tavaly az egész évben volt, és hozzáteszem, ez a hiány, ez nagyjából 2019-től kezdve tapasztalható. Előtte körülbelül 10 éven keresztül a magyar gazdaság aktív folyófizetési mérleget mutatott. A váltás az tulajdonképpen ennek a keresletgerjesztő gazdaságpolitikának, ami már a járvány okozta válság előtt elindult, ennek a következménye volt, tehát amikor fűtötték a magyar gazdaságot, jött be az import, az export kevésbé tudott nőni, és a hiány pedig erősödött részben a külkereskedelemben, szolgáltatásban, meg hát a folyófizetési mérleknek vannak más tételei is. Tehát magyarán itt a külső egyensúlyban is van egy romlás, és hozzáteszem, ha ehhez még hozzávesztük azt is, hogy az Európai Uniós transferekkel is, a beérkezésükkel, ahogy erről már beszéltünk, probléma van. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett külső finanszírozási képesség, tehát hogy összességében, ami pénz kimegy, bemegy, ez is negatív lesz szinte biztos az idei évben, ami azért egy ország megítélése szempontjából rossz hír. Nem tragikus e pillanatban, kezelhető, de azért rossz hír, tehát erre ugyancsak oda kell figyelnie a gazdaságpolitikának.
Még visszaugorva, ha járvánnyal kapcsolatos kérdésekre, mit gondol a kötelezően előírható oltásról, és hogy ezt a munkáltatók tehetik meg, okozhat-e ez cégeknél munkaerőhiányt? Én például szociális szférában dolgozóktól, ami azért nem pörgeti a gazdaságot az ott lévő fizetések miatt mondom, tól hallottam azt, hogy nem merik bevezetni, mert félnek a munkaerőhiánytól, de hogy az egész gazdaságra nézve ön szerintenek milyen hatása lehet, és csak zárójelbe teszek ide egy hírt, hogy egy dunaföldvári cég a dolgozóinak előírta a kötelező oltást, és azt mondta, hogy aki ezt meg is teszi, az 350 000 forint, milyen prémiumot is kap. Ez csak így zárójel. Milyen hatással lehet a kötelező oltás a gazdaságra?
Egyébként a Józsefvárosi önkormányzat is ígért pénzt a oltakozóknak még egy vagy két hónappal korábban. Tehát vannak ilyen példák, hogy ezzel kellene serkenteni.
De az jóval kisebb mérték, az ilyen 10 000-es nagyságrend.
Hát kisebb mértékű volt, persze, igen, persze, sokkal kisebb. Meg hát egy önkormányzatnak pénze sincs annyi, de azért ott is valamilyen eredményt sikerült elérniük. Ez egy nagyon nagy dilemmája minden kormányzatnak, láthatólag az egész Európában, ahol hát ugye mikor a kormányzat kemény lépéseket tesz és kötelezővé teszi a oltást például, akkor hát nagy tüntetések vannak az oltás ellenesek részéről. Nálunk a kormány egy sajátos módon a cégekre és egyéb szervekre hárította ennek a felelősségét, épp azért, mert tisztában volt vele, hogy ez a lakosság egy része számára népszerűtlen, és a közelgő választásoknál minden voksra szükség van. Na most a cégvezetés nyilván mérlegel, tehát nekem szakmai felmérésünk nekünk erről nem volt. A szakmai sajtóból tájékozódok e területen én is, ebben mit tudom én, a kereskedelemben ugye jelezték, hogy ha egyik cég kötelezővé teszi az oltást, akkor át fognak tenni a dolgozók egy része legalábbis egy másikhoz, tehát nyilván félni fognak attól, hogy lecsökken a munkaerő. Hát ezt nagyon nehéz általánosan megmondani. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a kötelező elrendeléstől függetlenül egy nagyon komoly propagandát kifejteni annak érdekében, hogy, és a jobb propagandát, mint ami eddig volt, hogy ez miért szükséges, mert azért ugye egy sajátos helyzet volt, amikor a kormányzat a különböző nagy rendezvényeket, az eukarisztikus kongresszustól a vadászati világkiállításig, labdarúgó mérkőzésekig, hát kifejezetten propagált, miközben a járvány mindinkább terjedt. Tehát itt azért sok mindent lehetett volna korlátozni. Én azt gondolom, hogy az, hogy bizonyos létesítményekben csak oltási igazolványjal lehessen bemenni, ez szerintem teljesen indokol, tehát én most főleg ilyen szórakozó helyekre meg ilyesmire gondolok. Az, hogy egy cégvezetés most hogy dönt, hát ezt én innen most nem tudnám megmondani. Nyilván azt az ők a cég dolgozóinak egészségügyi helyzetétől, munkaerő helyzetétől, pénzügyi helyzetétől a cégnek függően fogják eldönteni. De hát azért azt gondolom, hogy a járványnak a megfékezése az mindenképpen egy fontos dolog lenne. Hát a halálozási szám Magyarországon meglehetősen magas, arányszám is magas, tehát itt azért fontos lenne valamit lépni.